10 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Érkezett egy brit inflációs adat, ez egyébként 8% alá csökkent, és az elemzői várakozásoknál is jobb lett az adatközlés, tehát nagyobb mértékben esett vissza az infláció, mint amire számított az elemzői konszenzus, mint a részvénypiaci reakciók is ezt lekövetik, tehát a londoni FTSE nagyon megugrott, ugyanakkor gyengül az angol font. Ez minthogyha arra utalna, hogy a befektetők arra számítanak, hogy a Bank of England a kamatemelési ütemén lassítani fog a markánsabban gyengülő infláció miatt. Jegybanki stratégiákról, kamat politikákról fogunk beszélgetni a következő percekben. Itt van velünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Európát és Amerikát is szóba hozzuk majd, akkor maradjunk Európánál, hiszen a Bank of England-del kezdtem. Az Európai Központi Banknál, és azért is érdekes ez a kérdés, mert hamarosan megismerjük a részletes euróövezeti inflációs adatokat is. Szóval az Európai Központi Banknál már szerinted érik a fordulat a kamatpolitikában, vagy itt még azért világosan látszik, hogy előttünk áll jó pár kamatemelés?
Nagyon érdekes most a központi bankoknak a kommunikációja, illetve hát a lépései is, ugye ahogy telik az idő, egyre inkább látszik, hogy a már jó ideje tartó monetáris szigorítások azért kezdik meghozni a gyümölcsüket, kezdik elérni a hatásukat, és hát ugye azt jelenti, hogy lassul az infláció, ez a monetáris szigorításnak a jó oldala, a rossz oldala pedig az, hogy a szigorú kamatkondíciók kezdenek most már átgyűrűzni a reálgazdaságba, megszigorodtak a hitelezési feltételek, és hát bizony mindenhol azt látjuk, hogy gyengül a konjunktúra, lassul a növekedés. A jegybankok, és ez különösen igaz az Európai Központi Bankra, viszont azt az üzenetet küldik a piacnak hétről hétre, hónapról hónapra, hogy ők akár a túlszigorítás kockázatát is hajlandóak bevállalni az inflációnak a megfékezése érdekében, és kevésbé zavarja őket a reálgazdasági áldozat. És én úgy érzem, hogy ez a fajta kommunikáció, ez a fajta üzenetküldés különösen erős az Európai Központi Bank esetében. Ők ugye a jövő csütörtökön ülnek össze, és további 25 bázispontos kamatemelés várható az alapkamatokban, és hát kíváncsian várjuk a kommunikációjukat, hogy tesznek-e bármi utalást arra, hogy szeptemberben vagy szeptemberre esetleg már befejezik a szigorításokat. Egyelőre úgy tűnik, hogy ők nem változtatnak ezen a szigorú kommunikáción. Ennek ugye a legfontosabb oka, hogy bár a teljes inflációs mutató csökken az eurózónában, a maginfláció az EKB megítélése szerint magas szinten látszik beragadni, és emiatt indokolt a szigor. Tehát én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ők szeptemberben nem fognak szigorítani. Tehát, hogyha fogadni kellene, hogy az Európai Központi Bank vagy a amerikai Fed szigorít nagyobb valószínűséggel szeptemberben, én inkább az Európai Központi Bankra fogadnék.
Mit jelent ez a magasabb szinten beragadó infláció, és ez mennyire lehet tartós az euróvezetben?
Ugye az euróvezetben azt látjuk, hogy nagyjából most már a teljes inflációs mutató és a maginflációs mutató az összeért, tehát olyan 5,5% körül van mind a kettő. Ez ugye érdemben magasabb az EKB-nak a 2%-os céljánál. Ugye itt azt látjuk, hogy nem is a teljes infláció miatt aggódnak, hiszen azt a bázis hatások, illetve az energiárak csökkenése várhatóan még viszik lefelé, hanem igazából az a gond, hogy az infláció csökkenése jó részt az energia és az élelmiszer infláció lassulásának köszönhető, még a piaci szolgáltatások inflációja az magas szinten látszik beragadni.
Meg hát úgynevezett profit infláció is, tehát a vállalkozások még talán azt látják, hogy még mindig az emberek folyamatosan azt hallják a médiából is, hogy magas az infláció, még nyugodtan megtehetjük az áremelést. Kicsit a szolgáltatási infláció is erre utal, nem?
Igen, ugye ez a profit vezérelt infláció dolog, ez Magyarországon is, illetve Európában is eléggé a vizsgálódások központjába került. Itt ugye arról van szó, hogy a vállalkozások magasabb mértékben emelik az áraikat, mint azt a kereslet indokolná, vagy nem a kereslet elnézést, mint amit a költségek növekedésre indokolna, és ezt nyilván akkor tehetik meg, hogyha van a termékeikre, szolgáltatásaikra elegendő nagyságú kereslet. Na most itt lépnek közbe a jegybankok, hogyha kellően szigorítani tudják a monetáris kondíciókat, akkor előbb-utóbb el tudják kérni a keresletnek a csökkenését, lassulását, megtörését. Tehát pont azért olyan nehéz ez a dolog, mert nyilván, hogyha az inflációs várakozásokat sikerülne megfékezni, tehát a vállalkozások elhinnék azt, hogy nem érdemes már olyan magasan árazni, akkor ez azt jelenteni, hogy az infláció csökkenését alacsonyabb kamatemelésekkel is, és kisebb reálgazdasági áldozattal is el lehetne érni. Hát ezen küzdenek a jegybankok, ezen egyensúlyoznak a jegybankok továbbra is.
Megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy az LKB bevállalná a túlszigorítás kockázatát is, és hogy bevállalná a reálgazdasági áldozatot annak érdekében, hogy az infláció letörjön, de nincs-e itt némi ellentmondás? Arra utalok, hogy amikor érkeztek a különböző válságok, mondjuk a Covid-válság egy kiváló példa erre, a jegybankok azért bőven benne voltak abban, hogy pénzt pumpáljanak, új forrást pumpáljanak a gazdaságra, és ezzel pontosan tudták, hogy inflációt fognak gerjeszteni, de akkor meg pont, hogy inkább a reálgazdasági kockázatok elkerülése volt a fontosabb.
Igen, kétségkívül megváltozott a jegybankok magatartása a Covid-válság után. Ugye a Covid-válságban tényleg itt a gazdasági összeomlás, illetve a pénz és tőkepiaci teljes likviditás összeomlás veszélyét hárították el a jegybankok a pénznyomdával, illetve a kamatoknak a nullába csökkentésével. Ezt azért tehették meg, mert ugye akkor inflációs veszély még a távolban sem volt, sőt a gazdaságok helyzete miatt inkább a deflációtól aggódtak már akkor egy jó ideje, a defláció miatt aggódtak. Azonban ugye részben a Covid-válságnak köszönhetően, részben pedig ennek a jegybanki pénzpumpáknak köszönhetően megjelent az infláció, és ugye a jegybankok először még úgy gondolták, hogy ez az infláció csak átmeneti lesz, könnyű lesz megfékezni, aztán viszont azt tapasztalták, hogy bizony az elsőkörös inflációs hatásoknak, amit ugye a kínálati feszültségek, a kínálati problémák, az energiaárak emelkedése és az élelmiszer ársokkok okoztak, lesznek komolyabb, átgyűrőzőbb, másodlagos inflációs hatásaik is, és sajnos azt is látták, hogy a magas infláció azt kezd beépülni a várakozásokba, és tényleg eljutottak akkor itt erre a pontra, hogy akkor ilyen helyzetben nem nagyon lehet most már tétlennek maradni, hiszen azért a mandátumuk legalábbis Európában elsődlegesen az inflációs cél elérésére irányul.
Magyarországon némiképp csalódást keltett a júniusi inflációs adat, amely továbbra is 20% fölött áll. Ez befolyásolhatja az MNB korábbi tervét, amely szerint ugyebár 100 bázisponttal csökkenti, fogja vissza az effektív irányadónak számító kamatot, és közelíti azt a 13%-hoz.
Hát ugye két héttel ezelőtt volt itt egy forint megingásunk, ami elég gyorsan visszakorrigált, és ismét erős lett a forint árfolyam. Igazából szerintem az a dolog az, ami esetleg megingathatta volna a jegybankot, és nem feltétlenül az infláció. Ugye itt most arról van szó még mindig, hogy Magyarországon nem is biztos, hogy feltétlenül a kamatcsökkentés szót kell használni arra, ami most már pár hónapja zajlik, hanem inkább a normalizáció kifejezés, hiszen annyira magas szintre emelkedtek az a magyar rövid kamatok, hogy ezeket először a normalizáltabb tartományba kell visszahozni, de viszont ugye nem feltétlenül az inflációnak a függvénye, az inflációs kilátásoknak a függvénye, hanem inkább a kockázatérzékelésben bekövetkező változásoknak a függvénye. Ugye a jegybank is többször elmondta, hogy az inflációs kockázatok szempontjából a 13%-os alapkamatot tartja meghatározónak, és hát a 13%-os alapkamat elérése még mindig viszonylag messze van, tehát ugye, ha minden jól megy, akkor szeptemberben valószínűsíthető, hogy az effektív kamatok elérik a szintet, és úgy gondolom, hogy egy picit akkor fog lényegesebb hangsúly terelődni arra, hogy akkor középtávon mi várható az inflációban, és hogy mennyire kezelhető a 13%-os alapkamattal. Ugye most egyelőre normalizáció folyik, és úgy gondolom, hogy az, hogy a júniusi infláció egy-két tizednél magasabb lesz a vártnál, ez nem képezi akadályát annak, hogy jövő kedden egy újabb 100 bázispontos csökkentést lássunk az irányadó egynapos gyors tendernek a kamatában.
Még a beszélgetés elején említetted, hogy ha fogadni kellene, akkor szeptemberben valószínűleg az LKB fog inkább kamatot emelni, semmint az amerikai jegybank. A Fed esetében mennyire homályosak most a várakozások, mert Jerome Powell azért folyton kijelenti, hangsúlyozza, utal rá, hogy lehet, hogy szükségesek még a kamatemelések. Ugye a nagy kérdés, hogy mennyire szükségesek, mert az amerikai infláció eléggé moderált tartományban mozog most már, azt látni.
Így igaz, ugye a headline infláció, tehát a teljes infláció leesett a 3% környékére. Mondjuk innen már nem nagyon van további tér a csökkenésre rövid távon, és hát a maginflációs mutató is szépen mérséklődik. Egyébként a Fed meglehetősen ugye a sajátos monetáris politikát folytat abból a szempontból, hogy ők júniusban tartottak egy úgynevezett szünetet, tehát nem emelték tovább a kamatlábat, hanem azt hangsúlyozták, hogy akkor most jön egy kivárósabb időszak, megnézzük, hogy amit eddig tettünk, az milyen hatással járt. Viszont ugye azóta érkeztek nagyon erős munkapiaci adatok, amik azért még mindig azt mutatták, hogy relatíve jó állapotban van az amerikai gazdaság, és annak különösen a fogyasztói kereslet oldala. Így kialakult az a várakozás, hogy a júniusi szünet utáni júliusban, tehát a jövő héten ismét jön egy kamatemelés. Ez egyébként az alapvárakozás most a jövő heti fedülés kimenetelére vonatkozóan, tehát ismét lesz egy emelés. És aztán a szeptember az egy eléggé meglátjuk kategória, mert most nagyon úgy látszik, hogy azért a maginflációs mutató is gyorsabb csökkenésnek indulhat, illetve hát egyre inkább erősödnek a növekedési félelmek a tengeren túli gazdaság kapcsán, tehát hogy egy jelentősebb GDP lassulást hozhat az év második félén, és emiatt a piac egyre kevésbé van meggyőződve arról, hogy szeptemberben is lesz kamatemelés az USA-ban. Annak ellenére ugye, hogy a Fednek a júniusi dot plotja még meglehetősen határozottan 2 darab további kamatemelést ígért az idei évre.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nyeste Orsolyát hallották, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét az elmúlt percekben. További szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen, szervusz!
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte egy kis kultúra. Ezt a beszélgetést egyébként a Pletcher Tamással folytatott interjúval egyetemben visszahallgathatják a Trend FM podcast csatornáján hamarosan.